Köszöntöm az Inforádió hallgatóit. A mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Mindig örömmel.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kulcsár Krisztián a délután közepén érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Témánk pedig természetesen elsősorban a Pjongcsangi olimpia, annak háttere, következő évek olimpiai szereplése és sok egyéb sporthoz kapcsolódó kérdés. De kezdjük Pjongcsanggal, hogyan értékeli a magyar csapat olimpiai szereplését?
Ez egy könnyű kérdés, máshol meg nehéz kérdés, mert sokszor elmondtam, és nehéz ugye ugyanazt ismételgetni, de valahol mégis én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy függetlenül attól, hogy nyilván majd készül egy részletes szakmai elemzés, jelentés, hány pontot szereztünk, mik voltak az elvárások, mit értünk el, és ez hogy nézett ki korábban, korábbi olimpiákon. Én azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy végülis az az érmet, amit mi szerettünk volna hazahozni Pjongcsangból, azt hazahoztuk. És az, hogy ez az érem aranyérem lett, ez meg egy teljesen más dimenzióba helyezte mind a az objektív megítélését az olimpiának, mind az általános hangulati skáláját mindenkinek, aki ezt az olimpiát követte, vagy aki ennek részese volt, aki a maga morzsáját hozzá tudta adni. Úgyhogy ez egy kiváló minősítést kapó téli olimpia lesz.
Mennyire számítottak erre az eredményre?
Nézze, ez azért sport. És különböző sportágak vannak, valahol az eredmény kiszámíthatóbb, ezek jellemzően ugye a fizikai sportok valahol kevésbé. Az látható volt, hogy ahol nekünk itt igazán érdemi esélyünk van pontszerzésre is, akár az csak a jeges sportok lehetnek, a havasportokban azért erről nem volt szó. De az érdekessége pont ez, pont a jeges sportágakon belül nyilván inkább a pontozásos, illetve a short track speed skatingnek az az, hogy ezért valamennyi, hogy sok benne kiszámíthatatlan elem. Tehát ez egy olyan fizikai sport, és most akkor innentől kezdve már konkrétan a fiúk és a lányokról beszélek, akik a short trackben indultak, szóval ők egy olyan sportágat csinálnak, ahol a fizikai felkészültségen kívül, tehát az, hogy önmagában gyorsan tudjanak korizni, hogy én egyszerűen fejezem ki magam, párosulnia kell a megfelelő pszichés, mentális felkészültséggel, versenyzői képességekkel, vagánysággal, lélek jelenléttel. Szóval nagyon, egy nagyon összetett sportáról van szó. És hát azt, aki ezt követte, én azt hiszem, hogy azért alapvetően ezt elmondhatjuk, főleg ami a váltó. Illeti az látja, hogy rengeteg külső és sokszor véletlenszerű esemény befolyásolja az eredményt. Szóval kicsit hosszan mondom, de a lényeg az, hogy esélyünk volt arra, hogy mind a négy számban, tehát a három egyéni számban, most a fiúkról beszélek, és a váltószámban érmet szerezzünk, a lányoknál pedig esély volt arra, hogy nagyon szép pontszerző helyen végezzünk. A lányok, én azt hiszem, és nem szabad róluk nem beszélni, mert nagyon-nagyon méltánytalan volna, szóval fantasztikus eredményt értek el azzal, hogy váltóban negyedikek lettek. Jászló Páti Petó pedig egyéniben is nagyon, nagyon szépen ment, úgyhogy
hatodik lett.
Így van, hatodik lett. Tehát az már megalapozta egy kicsit alaposan a jókedvünket. Itt azért azt megjegyzem, hogy az ő idejük csapatban az egy világcsúcson belüli idő volt, tehát hogy azért a nézők értsék, hogy itt nem csak egy üres ömlengésről van szó. Na most a fiúknál pedig mind a három egyéni számban, tehát 500-on, 1000-en és 1500-on ugye döntős volt a Liu Shaolin Sanyi, és hát ez a döntőben való futás, vagy az ott elért eredmény, ez ebben bizony a pillanatnyi helyzetek, a forma, hogy jön ki a lépés, helyezkedések, ugye az előbb mondtam, sok minden vele számít. Nem jött össze az érem, de akár össze is jöhetett volna ott, viszont a váltóban meg összejött. Tehát én azt hiszem, hogy az az érem, amit vártunk, az végül is egy jó prognózis volt.
Kisebb vagy nagyobb volt a teher egyébként, mert ugye sokan azért azzal kezdték meg az olimpiát nézni a szurkolók közül is, hogy egy érmet legalább várnak a magyar csapattól, és tehát az idő, láttuk ugye, hogy Liu Shaolin Sándor nagyon közel volt az éremszerzéshez, de nem jött össze, és ugye ott volt az utolsó rövidpályás gyorskorcsolyás nap, amikor tudtuk, hogy a négyben van a csapat, de hogyha kizárják, akkor akár lehet a B-döntősök után is, 8. helyezett legrosszabb esetben, ha pedig célba ér, akkor ugye a 4. helyezett volt a legrosszabb kimenetel kizárások nélkül, de már nagyon közel a dobogó. Ebben a helyzetben hogyan élte meg a csapat, és hogyan élte meg a küldöttség, akár ön, ezt a helyzetet, hogy nagyon közel van az érem, de megvan a kockázat?
Azt a csapat hogy élte meg, azt erre egy kicsit nehezen tudok válaszolni, de mégis el tudom mondani az érzéseimet, mert sok időt töltöttem velük, és amikor a csapatról beszélünk, én ezt leszűkítem a srácokra. Én egy nagyon őszinte, igaz vagánságot, ezt a jó értelembe vett vagánságot éreztem bennük, és ahogy egyébként egyetértettem azzal is, talán a hallgatók emlékeznek arra, hogy amikor Sándort kizárták egyénibe, akkor ott volt egy előzés, ahol egy kisebb toszakodás miatt zárták őt ki. Én akkor beszélgettem vele, és akkor előtte úgy éreztem, hogy azt meg kellett próbálni. Tehát ő ugye ott hozott egy döntést, hogy vagy kényelmesen bekorizik a, nem tudom, 6. helyen, vagy 5, nem tudom, vagy pedig megpróbál rámenni az érem. És szerintem az egy jó döntés volt. Tehát az én válaszom az, hogy igen, benne volt az, hogy akár kizárják őket, vagy 4. lesznek, vagy bármilyen érem, de nem, én nem éreztem azt, hogy bárkire ez terhet rakott volna, és ennek igazából tulajdonképpen az volt az oka, hogy már, és ez egy prózai ok, hogy már akkor túl teljesítettük azt az eredményt, amit Szocsiban elértünk, és azért
pontokban, olimpiai
pontokban. Így van, és azért kicsit azért így működünk. Nagyon fájdalmas lett volna, tehát nem akarom, hogy ebből félreértés legyen. Nagyon fájdalmas lett volna, hogyha ha esetleg kizáráson vagy 4. helyen vannak, miközben az ott már elérhető közelsőben volt ugye az érem. De nekem nagyon imponált, és azt gondolom, hogy ez így volt jó, hogy megkockáztatták, és belementek abba, hogy ebből aranyérem legyen.
Hogyan élte meg belülről a döntő pillanatait a lelátóról?
Nehéz rá szavakat találni, tehát az eufória, hitetlenkedésnek egy ilyen különös elegye, egy olyan boldogság, ami úgy nem nagyon tud kijönni az emberből, csak hogyha ordít, tehát egy ilyen de nem voltam ezzel egyedül, tehát egészen döbbenetes volt.
Mert ünnepelni egyébként az első pillanatban?
Persze.
Mert ugye meg kellett várni azért a hivatalos döntést.
Ja, de én nem tudtam visszafogni magam, nem. Tehát, meg hozzáteszem, hogy nem is láttam, tehát tudom, hogy nézegették nyilván, őket is azért 40 kört mennek, tehát nézegették ott a bírók, hogy mi történt, de én nem láttam semmilyen okot arra, vagy érdemi kizárási okot, tehát azért egy kicsit felhőtlenebbül örültem, hát nyilván amíg nem hivatalos, de hát én nem nagyon tudtam uralkodni magamon.
Egyébként, hogyha egy kicsit nagyobb távlatokban helyezzük el, akár a gratulációk, akár az egyéb visszajelzések alapján, mennyit emelt az ország sportjának megítélésén, hogy most már téli olimpiai aranyérme is van?
Ez mind hazai, mind nemzetközi fronton sokat emelt. Én nem nagyon voltam otthon egyébként a téli sportok világában, olyannyira nem, hogy ez az első alkalom volt, hogy egyáltalán téli olimpián voltam. De a nyári olimpiákon meg ugye gyakori vendég vagyok, és fura volt ez a kicsit kisebbségi érzés, ahogy ott mozogtam az elején, ugye hát ott megérkezem a síelők birodalmába, meg curling, meg a nagypályagyorskorcsolya, tehát itt olyan versenyzők, olyan...
De aztán ez elmúlt, nem?
Igen, tehát olyan sportában, ahol nem is nagyon szoktunk odaszagolni, vagy legalábbis már nagyon régóta nem. Ez egy csuda dolog volt hirtelen a figyelem középpontjába kerülni, és mert oda kerültünk, tehát azért az szeretném elmondani, hogy mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szintjén érdekes volt a dolog, mert aznap reggel volt pont Tomás Bachal egy beszélgetésünk, és ahol én mondtam is neki, hogy ha akar valami érdekeset látni, akkor aznap este jön ki, mert most van esélyünk egy történelmi aranyéremre, tehát ajvé igazam lett, és ez egy jópofa dolog volt, tehát én nem mondom, hogy ezért, de magában az, hogy ebben a nagyon érdekes sportágban, amit egyébként akkor is érdekes nézni, hogyha nem érintetben az adott néző, érzelmileg nem a saját versenyzője, a saját országából jövő versenyző fut, ebben siker volt, ebben nagyon sok gratulációs pozitív visszacsatolás jött. Itthon pedig én azt hiszem, hogy mindenki hirtelen elkezdte megérteni, hogy itt igazából az olimpiák két évente kerülnek megrendezésre, és nem négy évente.
Mekkora hatása lehet ennek a gyerekekre, számít arra, hogy innentől tömegesen áramlanak majd a korcsolya sportba?
Ez a feladat. Tehát nyilván én a korcsolya azok szövetségének a vezetésével már akkor, azóta is ugye folyamatosan beszélgetünk, sok időt töltöttünk együtt a korcsolyos elnök ural, Lórendi Mihályal, aki ügyvezetőként viszi a szövetséget.
És a MOB-ban is kulcsfontosságú szerepe van, ugye a téli sportokért felelős alájának.
Így van, így pontosan, köszönöm szépen. Nézze, a jó dolog ilyen tudatos szövetségre együtt dolgozni. Tehát nincsenek egyedül, de bár ez lenne az általános, ahol ennyire tudatos építkezés, ahol ilyen tudatosan költik el az erőforrásaikat, használják fel akár, és nem csak anyagi, hanem általában a humán meg egyéb erőforrásaikat tervezik meg a munkát. Nyilván mögött az eredmény mögött azért az ember, a belegondolt, eljut hamar odáig, hogy ez kell, hogy legyen. Szóval ők azonnal be tudták azonosítani, hogy igen, itt most lehet egy hullám, ez ugye itt szokott lenni, és ezzel foglalkozni kell. És itt nem csak a gyerekek megjelenése, hanem utána, főleg ugye egy jeges sport, ez egy jégfelület igényes sport, ahol kell infrastruktúra, edzők kellenek. Tehát ez egy feladat, és önmagában az, hogy ennek a feladatnak a megoldásának a fontosságát egy szövetség megérti, az már fél sikert, mert onnantól kezdve már dolgoznak rajta, és azt hiszem, hogy rendben vagyunk ezen a területen.
Mennyire lehet példa az a mostani minta, hogy tulajdonképpen egy kiváló kínai edzőnő segítette a csapatot, akinek Lina a beceneve, gyakorlatilag itthon őt így emlegetik. Mennyire tehetik meg ezt a modellt, vagy vehetik át ezt a modellt más szakágakban, sportágakban, olyanokban, amelyekben a magyar sport annyira nem tartott még eddig elől, de akár mondjuk egy kiváló külföldi szakember bevonásával, mondjuk gondolok itt akár arra, hogy az alpesi számokban, hogyha egy norvég vagy egy osztrák szakember érkezne, akkor érezhető lehetne az előrelépés.
Jó pofa a kérdés és a felvetés. Könnyebb olyan sportágban, mint a korcsolya, ahol nem bírunk olyan hagyományokkal, most beszélünk akkor a gyors korcsolyáról és ne a pontozásokról, ahol azért bírunk, de a korcsolya sportban és itt a pontozásos szakágokra is vonatkozik, ott ez egy régi dolog. Tehát a Regőci Sallai párosnak is, ugye ők is külföldi edzővel dolgoztak. Nem, itt ez nem meglepő. Nincs bennünk a magyar korcsolyázók társadalmában egy olyan arrogancia, ami megfojtaná azt a lehetőséget, hogy kívülről jöjjenek be edzők. Vannak olyan sportágok, amikben nekünk nagy hagyományaink vannak, fajsúlyos, nagy eredménnyel bíró versenyzőként, nagy eredménnyel bíró edzők vagy vezetők, ahol egész egyszerűen nem fér bele az, hogy elfogadják, hogy külföldről jön ide edző. Ezt emberileg meg kell ugye értsük, de sokszor elnehezíti a dolgot. Én azért tapasztaltam nemes sportában, hogy ez probléma.
Botrány lenne, hogyha a vívásban mondjuk külföldi edzőkkel dolgoznának magyar világklasszisok?
Én azt gondolom, hogy ha könnyen botrány közeli helyzetek alakulhatnának ki. Tehát minden eset egyedi, minden edzőt egyénileg kell megbírálni, de engedhessék meg nekem azt a feltételezést itt most kimondani, hogyha azt mondaná a Magyar Vívószövetség vezetése, nem tudja, erre most szükség lenne, csak egy példát mondjuk, hogy a magyar kardválogatott mellé egy külföldezőt idehoz, hát azt szerintem...
Kiverni a biztosítékot.
Azt kiverni a biztosítékot, és nem mondom, hogy ebben nincs ugye igazságuk, hiszen az aktuális világbajnok is egy magyar, akinek magyar edzője van, az aktuális olimpiai bajnok, sőt, ez az olimpiának történetesen most ugye megvédte a címét, is magyar edzővel dolgozik, tehát miért hoznának ide, de
ugye kajakkenuban meg úszásban azért már vannak olyan külföldi edzők, akik eredményesek tudtak lenni. Kajakkenuban Ramizura elsősorban, Fazekas Zúr Krisztina férje, úszásban pedig Shane Tusza, bár nagyon sok követője eddig nem volt, és az ő helyzete speciális. Tehát ugye a másik két hagyományos sikersportágba azért már bebekerülhetnek külföldi edzők. Elsősorban persze családi kapcsolatok révén.
Családi kapcsolatok révén bekerülhetnek, csak ez mindig érzékenységre ad okot. Tehát én azért az életemet a részben a hívóteremben, részben az öltözőben töltöttem, és az öltöző ilyen szempontból legalább olyan fontos, ugye? Igenis, itt emberekről van szó, itt egókról van szó, itt karrierekről van szó, itt emberek féltékenyek, féltik a saját tanítványaikat, munkájukat, tehát ezt ugye meg kell érteni. A mondásom ugye az, hogy nyilván egy olyan sportágban, amelyikben történelmileg úgy alakultak a dolgok, hogy külföldi edzők itt jelen voltak, ott könnyebben elfogadják, valahol meg nehezebben, tehát ennyi.
Egyébként szánnak külön szerepet a mostani aranyérmes váltó tagjainak az evidensen túl, mondjuk a téli sportágak népszerűsítésében. Azt látjuk, hogy Liu Shaolin Sándor talán most az egyik legnépszerűbb magyar sportolóvá nőtte ki magát. Az egyéni szereplésével és a csapat aranyával.
Természetesen igen. Ugyanakkor természetesen ennek a feladatnak az ellátása nyilván a saját sportági szakszövetségük feladata, és ők ezt nyilvánvalóan kamatoztatni is fogják. Ugyanakkor ugye azt is látni kell, hogy ezek aktív versenyzők, akik más világban nőttek föl, mint sok más nem fizikai sportágban eredményt elérő versenyzők, már azt hiszem, hogy 3-4 nap után már edzenek is, mert lassan mennek a világbajnokságra, tehát itt most nem az a fajta gálázás vagy parádézás következik, amit ilyenkor egyébként szerintem teljesen megengedhető módon sokan követni szoktak, hanem itt egy továbbra izzaló elkötelezett munka zajlik. De azt hiszem, hogy mind a szövetség, mind pedig mi a magunk részéről természetesen példaképként állítjuk oda, és próbáljuk az ő imidzsüket általában a sport, de nyilván akkor csak a sport népszerűsítése mellett felhasználni.
Ami a havas sportágakat illeti, ugye senki nem jutott be a 30-ba, kivéve Szvényi Elizabetet Félcsőben, de az ő szereplése pedig elsősorban arról vált emlékezetessé, hogy nem nyújtott semmiféle különlegesebb produkciót, igazából trükkök nélkül ment végig a pályán, és emiatt egyébként a nemzetközi sajtóban elég nagy visszhangot is kapott. Mobelnökként ezt hogyan ítélte meg? Mennyire kétes dicsőség úgy mondjuk a címlapokra, vagy vezető amerikai televíziós műsorokba bekerülni, hogy nem áll mögötte egy jó teljesítmény, hanem éppen arról számolhat be a sajtó, hogy valaki a kvalifikációs rendszer sajátosságaival így tudott élni, és így tudott kijutni olimpiára, extra tudás nélkül.
Nagyon becsúszunk egy szubjektív ítélkezésbe. Tehát most én ugye föl tudom tenni ezt a kérdést, hogy az, aki utolsó előtti ebben a sportágban, az mitől kisebb teljesítmény, mint aki utolsó előtti, nem tudom, sífutásban. Tehát nagyon sok vetülete van ennek a kérdésnek. Én nem vitatom, hogy ez egy érdekes sége volt az olimpiának. Talán annyira érdekes nem volt, mint amikor az elhíresült angol síugró, ugye nem túl messzire ugrott, vagy az a, nem tudom, talán közép-afrikai úszó, akinek nehezére esett végigúszni a távot. Nézze, ez egy alaposabb átgondolást igénylő kérdés. Én elsőnek azt talán fontosnak elmondani, hogy a versenyző semmilyen szabálya nem ért vissza, ő nem játszotta ki sem a Magyar Síszövetséget, sem a Magyar Olimpiai Bizottságot. Itt van egy sportág, ami sportág egyébként nem egyedüli módon, sajátos abban a tekintetben, hogy a férfi és a női szakága között nagy teljesítménybeli vagy látványbeli, ez egy látványsport, azért ez is ugye, legyen világos, különbség van. Ugye vannak más ilyen sportok is, ahol a női az kevésbé élvezetes, mint a férfi. És ennek a sportágnak a kvalifikációs rendszerében Elizabeth Sweeney kvalifikálni tudott. Az, ami én nem akarom elhallgatni ennek azt a részét, hogy valóban ez a Magyar Olimpiai Bizottságról egy olyan képet alakít ki, amit én nem biztos, hogy szerencsésnek tartok, hogy ez őben is így legyen. És itt nem arról van szó, hogy most nem mutat be gyakorlatot, vagy milyen technikai színvonalon oldja meg a feladatot, hanem hogy egyáltalán szükségünk van-e arra, hova pozícionáljuk magunkat, hogy mindenki, aki kvótát szerez, azt mi kiutasztassuk az olimpiára. Szeretném azt itt elmondani, hogy ez egy régi szokás jog a Magyar Olimpiai Bizottságban évtizedekre visszamegy, hogy azt, aki kivívja ennek a lehetőségét, azt kivívjuk, vagy bocsánat, azt kivisszük. Ezt így nem gondolom azt, hogy ebben az esetben máshogy kellett volna eljárni. Ezzel együtt, most annak alapján, ami történt, én igenis azt gondolom helyesnek, és ezt nyilván az elnökséggel meg fogjuk beszélni, hogy ezt újra kell gondolni. De nagyon, ez egy nagyon árnyalt és nagyon végiggondolt szabályozásnak kell, hogy aztán megszülessen, ugyanis Rióba is vittünk ki visszaosztott kvótájú egyébként hosszú távúzott, aki aztán fantasztikus eredménnyel zárt. Tehát nem lehet, vagy nem egyszerű olyan szabályt hozni, amit minden sportágra rá tudunk húzni egyértelműen.
Ugye sokan azt vetették fel, hogy ez inkább azért furcsa, nem akarom más szóval minősíteni, nem is az én dolgom, mert sokan pedig annyira nehezen jutnak ki olimpiai játékokra, gondoljunk csak akár Berki Krisztiánra, aki egyetlen egy olimpián vett eddig részt, és Londonban szenzációs teljesítménnyel aranyérmes lett, de nem volt ott a pekingi olimpián, ahol szintén szerezhetett volna legalább érmet, de akár aranyat is. Vagy Benedek Dalmár, aki magyar színekben hiába hétszeres világbajnok kajakozó életében nem juthatott ki olimpiára.
Hát jó lehányan tudnék felsorolni én is egyébként. Tehát,
a vívósportban is vannak ilyen egyéniségek.
Hát hogy egy például önnel szembe, aki például a 2000-es olimpiára nem tudott kijutni, miközben előtte kettőn ott volt, utána meg még kettőn. De hát akkor most kire haragudjak én ezért? Tehát természetesen igaza van, az élet sokszor tűnik igazságtalanak, vagy az, de azért érdemes egy ilyen helyzetben is józanul gondolkozni, és mérlegelni azt, hogy mi miért történik, és kinek, vagy minek, mi az oka. Tehát én a kettő között azért ilyen közvetlen összefüggést nem látok.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kulcsár Krisztiánnal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével. Hallgatóink ezt a beszélgetést egyébként megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, illetve az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon is. Tartsanak továbbra is velünk!